napot kívánok, szervusz! Zsolt Péter vagyok, Farkas Csillával beszélgetek. A nárcisztikusságról lesz szó, mert Csilla azt mondta, hogy most már beszéljünk a nárcisztikusságról. Én változatlanul kerülgetem ezt a témát, mint a forró kását. A beszélgetés végére fogok valamit mondani a párkapcsolatokról. Az első dolog az egy élménye egy ismerősömnek, aki elment pszichológushoz, hogy megmondja neki, hogy ő gyanakszik arra, hogy ő narcisztikus. Mire a pszichológus azt mondta, hogy ugyan pszichológus nő, hogy hát minden férfi narcisztikus egy kicsit. Tehát, hogy ez a pszichológusokban benne van, hogy ez egy ilyen nemi sajátosság, hogy a férfiak azok narcisztikusak. Neked erről mi a véleményed?
Hát nehéz ezt megmondani. Először is üdvözlöm én is a hallgatókat, meg a nézőket, meg talán nem is szeretnék, vagy kívánnék így általánosítani, hogy a férfiak ilyenek, vagy olyanok, vagy minden narcisztikus az férfi, de az tény és való, hogy legalábbis a statisztikák azt mutatják, hogy több férfi szenved narcisztikus személyiségzavarban, mint nő, talán nem is kevéssel több, hanem 80-20 az arány a férfi nem javára, de nem tudom, ezt inkább férfiként te mondd meg, Péter, hogy narcisztikusak a férfiak, vagy te például az vagy?
A fogalommal az a baj, hogy van a patológiás narcisztikusság, és van az a típusú narcisztikusság, amit könnyen használunk, és annak is bizonyos fokozatai lehetnek. Tehát a patológiás narcisztikusság az lehet, hogy nem sokkal van több a férfiak esetében, mint a nőknél, de hát köze lehet a tesztoszteronnak is ehhez, meg azt, ahogy diagnosztizálják. Tehát a nőket inkább borderline-nak diagnosztizálják, lehet, hogy tévedesen, férfiakat inkább narcisztikusnak. A lényeg szerintem az, hogy szükség van bizonyos kockázatvállalásra, megmutatni, hogy én mire vagyok képes, ahhoz, hogy egyáltalán a fáról lemásszon az emberiség. Tehát, hogy ott kellett egy narcisztikus valaki, ha már így vesszük, de ez nem patológiás, hanem egész egyszerűen az emberi fajnak a sajátossága, hogy van benne egy ilyen kockázatvállaló hajlandóság. Részben ugye a farkasoknak, részben pedig a majmoknak a képességeit kellett összekombinálni ahhoz, hogy az emberi kísérlet elinduljon. Mert a farkasok ugye azok csoportban vadásznak, meg tisztán tartják a környezetüket, meg hazajárnak, együttműködnek. A majmok meg szociális lények, meg nagyon okosak. Aztán a másik dolog, az pedig a beszédnek a kialakulása. Az sem mehetett másképp, mint amikor valaki a tűz körül megpróbálta szórakoztatni a többieket azzal, hogy hogyan is történt az a vadászat. Ugye a ragadozó állatok is együttműködnek, amikor vadásznak, de olyasmit még nem láttunk, hogy mikor hazamennek, akkor valaki megpróbálja elmesélni, hogy az hogy történt. És ehhez kell valami narcisztikusság, mert a közösség, ha rosszul mesélsz, akkor kinevet, megbüntet, elzavar, megszégyenít. És ez nem tiszta beszéddel történt, hanem úgynevezett hangutánzó szavakkal, Csányi Vilmos azt mondja, hogy ilyen mimézissel történt. Tehát leutánozom a helyzetet, és hangutánzó szavakat használok, hogy ez hogyan történt az a vadászat.
Na jó, de akkor ezzel azt mondjuk, hogy tulajdonképpen bárki, aki mondjuk egy egyszerű példánál maradva, az összes színész, az összes táncművész, az összes előadó, ő az tulajdonképpen egyfajta erős, narcisztikus jellemmel, hát attitűddel rendelkezik.
Hát nem erős, de kell, hogy rendelkezzen ilyennel, mert ha nem rendelkezne, akkor nem ezt a pályát választaná. Hát nem mindenki alkalmas arra, hogy kiálljon a színpadra és magára hozza a figyelmet.
De honnan tudjuk, hogy aki kiáll, abban van többlet, és nem abban hiányzik valami, aki nem mer kiállni. Az önbecsülés, vagy az önértékelésnek a hiánya, vagy a többlete, az hol dől el, hogy mikor számít?
Igen, hát ez
már
egy, ez egy egészséges narcisztikus. Vannak nagyon introvertált színészek, akik amikor kiállnak a színpadra, teljesen megváltoznak, és van úgynevezett rejtett narcisztikusság is, aki nagyon visszahúzódó, de egyébként patológiásan az, tehát, hogy ilyen is van. Tehát önmagában a szereplésből még nem lehet erre következtetni, hogy most mennyire húzhatunk rá egy ilyen bélyeget. Én azt próbálom mondani, hogy az emberi faj alapvetően egy narcisztikus faj, az állatvilág többi állathoz képest, amelyik nem gondolja azt, hogy neki produkálnia kell magát a többiek előtt.
Igen, de akkor mi van abban az esetben, ami mondjuk a madarak esetében is megfigyelhető, hogy mondjuk ott is a tollazat, a küllem, a peckesség, a járás, a mindenben van egyfajta figyelemfelhívás, vagy nyilván az állatoknál is a hímeknél a nősténynek a figyelmének a megragadása, tehát hogy ott is megfigyel, ez nyilván inkább külsőségekben, de megfigyelhető egyfajta dominanciára való törekvés, vagy kitűnés a többiek közül, vagy a közegből.
Az embereknél a nők nem azt a férfit választották, aki a legerősebb, mert akkor csupa Schwarzenegger lenne mindenkit körülöttünk. Ez is lehet egy vonzó alternatíva, hanem nagyon fontos az érzelmi intelligencia, és egyáltalán a beszédkészség, a szórakoztató készség, és ezért van az, hogy egy IQ verseny is elindult az emberi fajnál. Tehát gyakorlatilag a nők döntöttek azt, hogy produkáld magad, de nem feltétlenül a külsőségekkel, az izomerőnöveléssel, hanem például azzal, hogy te jó békítő tudsz lenni, jó konfliktus kezelő tudsz lenni, jól tudod irányítani a csoportot. Tehát a nőstények kényszerítik narcisztikusságra a férfiakat. Tehát gondoltad volna?
Ezt ilyen gyorsan eljutottunk ide? Ez a sarkos végkövetkeztetéshez?
Hát ehhez a fajta végkövetkeztetéshez eljutottunk. És hát most már a beszédnél tartottunk, meg nekem van egy elméletem, ami a szociobiológusok számára egy óriási kérdés, hogy miért vált szőrtelenné az ember. Korábbi elméletek úgy szólnak, hogy azért kezdtünk el öltözködni, mert szőrtelenné váltunk, és valószínűleg ez fordítva van. Azért lett szőrtelen az ember, mert hogy elkezdett öltözködni. De miért kezdett el öltözködni? Hát azért, mert ez a narcisztikus férfi meg akarta mutatni, hogy ő milyen állatot tudott elejteni, és annak a bőrét magára vette, mert az egy státuszszimbólum volt már a törzs közösségben. Akármelyik kort nézzük, az emberek nem azért öltözködtek, hogy megvédjék magukat a hőmérséklettől, a ingadozástól, hanem mindig valami státuszszimbólum. Tehát nagyon kényelmetlen dolgokat hajlamosak voltak az emberek a kultúrtörténetben magukra venni. Ez egy ilyen 20. századi eredmény, hogy tulajdonképpen kényelmes is legyen az, amit fölveszünk.
De akkor azt mondod, hogy soha nem volt a ruhának, az öltözködésnek komolyabb funkcionalitása, mindig csupán a kitűnés, a magamutogatás, vagy egyfajta reprezentáció volt csak csupán hát eszközként?
Ez a meglepő, hogy általában az szokott lenni a történelem során, de a törzs közösségben is valószínűleg az lehetett, tehát az ős közösségben is valószínűleg az lehetett a szempont. Jó, aztán már rengeteg funkciója van, ha már rajta van valakin a ruha, mert a szőrt nem lehet olyan jól tisztán tartani a különböző kis állatkáktól, míg hogyha csupasz a bőr, sokkal könnyebb tisztán tartani, és hát meg tudja védeni a ruha aztán a mechanikai behatástól is az embert. És ez ilyen előnye is van, meg le lehet vetni, amikor a meleg van, és tűz a nap, és föl lehet. Tehát, hogy rengeteg előnye van a későbbiekben, csak azt állítom, hogy az elindulási folyamata az egy ilyen presztízs szempont.
Hogy nem mondhatjuk azt egyébként, hogy akkor itt minden narcisztikus ember gyönyörű, izmos, erős, jól öltözött, jó humorú, intelligens, és hát mint hogyha egy férfi magazin címlapjáról lépett volna elő. Tehát, hogy van ennek egy nagyon mély rétege és tartalmi pszichés oldala is a narcisztikusságnak.
A narcisztikusságnak ez az önmagam reprezentálása, ez azon a szinten is megnyilvánul, hogy mondjuk a nő zongorázni tanul. Mert amikor egy reneszánsz vagy egy barokkorban egy nő meg tudja mutatni azt, hogy ő zongorázik, akkor vonzóbb lesz a párválasztási piacon, mert ezzel azt üzeni, hogy az én családomnak nem, meg nekem nem az volt a legfontosabb dolog, hogy hogyan ne halljunk éhen, hanem még plusz energiák is voltak, és ezt meg tudom mutatni a művészetben és a zongorázásban. Vagy amikor én fejlesztem a beszédképességemet, hogy jó szónok lehessek egy ókori kultúrában, és kiálljak ott a sarokra, és akkor elérjem azt, hogy az emberek rám figyeljenek, akkor is egy szórakoztató funkciót indítok útjára. És ma ugyanígy én nem vagyok olyan jó beszélő, hogy stand-up comedy-t tudjak tartani, de van pénzem, és elviszem a feleségemet egy stand-up comedy rendezvényre, ahol gyakorlatilag megfizetem a professzionális, hogy szórakoztassa az asszonyt. Tehát, hogy ugyanarról van szó, csak tolódnak el a lehetőségek, a hódításnak a lehetőségei, hogy nem nekem, akkor is pénzt kell szereznem, tehát valahogy rátermetnek kell lennem. Ha túl vagyunk ezen a szörtelenné váláson, akkor jön a keresztény középkor, mint egy olyan időszak, amelyik elnyomja a narcisztikusságot, és az egész társadalom arra épül, hogy te legyél alázatos, hogy te tudsz, hogy hol van a helyed a hierarchiában, a világrendben. Ennek megfelelően nincs is az a fajta szorongása az akkori embereknek, hogy ne tudnák, hogy mi az életük célja. De vannak olyan korok, amikor nem kedvez önmaga mutogatásának az adott társadalom, és hát lehet, hogy akkor a papok bizonyos értelemben meg a papi hierarchia kivételé tudott válni, mert ott megjelent bizonyos reprezentációja a nyilvánosságnak, a gazdaságuknak a reprezentációja, vagy a felső társadalmi réteg is reprezentált, ahogy ezt Habermas mondja, tehát glakomákat tartott, meg esküvők voltak, meg hasonló, és egy reprezentatív nyilvánosság volt, az emberek többségének tudnia kellett, hogy hol a helyük, és szerény életvezetést kellett élniük, mert másképp a pokol tüze várt volna rájuk.
Igen, csak ezekben az időkben már eltolódunk a korábbi, még őskortól jövő időszaktól abba az irányba, hogy innentől már az adott státuszszimbólum határozta meg, hogy ki lett narcisztikus, és ki tudott nagyobb palotát építeni, ki tudott nagyobb magánvagyont felhalmozni, ki tudott akár zongoraórára járni, míg mondjuk a tűz körül, amikor elejtettük az állatot és hazavitték, akkor mondjuk az olyan képességű, vagy olyan motivációval rendelkező valaki lett az adott közegből a kilépő ember, a maga mutogató ember, de most már ezekben a korokban, ahogy haladunk itt, már sokkal inkább egy születési vagyon és státusz helyzetből adódó paradigma határozta meg azt, hogy ki milyen vagyonnal, vagy milyen képességekkel rendelkezett.
A felsőbb társadalmi osztályok sokkal jobban mutogathatták magukat is, a testüket is, a teljesen abszurd divatok alakultak ki már a középkorban, a spanyoloknál például szemérem kupakot hordtak a férfiak, nem azért, hogy elrejtsék, inkább az, hogy fölhívják a figyelmet, de ez csak elit tehette meg. Ugyanígy az öltözködés is sokkal kihívóbb lehetett, ahogy mentél fölfelé a társadalmi ranglétrán, és a narcisztikusság és a magamutogatás ugye az egy előjoggá vált. De a középkor azért alapvetően rettegett a női szexualitástól, annak az erejétől, és próbálta meg visszaszorítani. Még az eunuchokról nem tudom, hallottál-e?
Hogy nem.
Nagyon érdekes, hogy végigkíséri az emberiség történetét, hogy vannak férfiak, akiket kasztráltak. Vagy azért, mert olyan helyen kellett dolgozniuk, ahol biztosítani kellett, hogy ne tudják elcsábítani a nőket, akik ott az uralkodó körül voltak. Vagy azért, mert az ének hangjuk volt kifejezetten fontos. De ez érdekes módon nem is akkor a középkor, mint inkább később vált divattá, amikor a barokk zene annyira elterjedt, hogy a templomokban nem is nagyon szerepelhettek nők. A nők a maguk csábereinél fogva a romlottságnak a képét hordozták magukba, tehát hogy elcsavarták volna a fejüket a férfiaknak, meg hát a nők biztos, hogy kihívó pillantásokat vetettek volna a templomba a férfiakra, tehát ez elképzelhetetlen volt. Egyszerűbb volt kiherélni néhány férfit, tehát ez hát nem, hát teljesen világos, ez sokkal egyszerűbb. Ma már ezt nem tartjuk humánusnak, de nagyon szép hangjuk volt ezeknek a férfiaknak. A legutolsó eunuch az valami 20. század legelején halt meg. A barokk tulajdonképpen a következő időszak, amit ki szeretnék emelni. A barokk udvar azért érdekes, mert a modern fogyasztói társadalomnak az előfutára. Tehát ami most a fogyasztói társadalomban mindenkinek lehetősége van, mert hogy arról van szó, hogy vedd meg, mert megérdemled, tehát hogy ez az a barokk udvarban megvolt, miközben a társadalom többi részére ez nem volt jellemző. Úgyhogy ha azt vesszük, egy rettenetesen narcisztikus kor a barokk időszak, és megjelenik a fogyasztói társadalom ebben a szűk rétegben. A fogyasztói társadalomban ma meg mindenkinek lehetősége van arra, hogy a külsőségeken keresztül érvényesüljön.
Miközben mesélsz és egyre többet mondasz ilyesfajta megközelítésben vagy nézőpontból a narcisztikusságra, nekem folyamatosan az merül fel bennem, hogy akkor tulajdonképpen ez jelent egyfajta önértékelési problémát is adott esetben? Tehát, hogy mindig az a gyanús, hogyha valaki nagyon meg akarja mutatni magát, ha valaki nagyon el akarja hitetni magáról, hogy ő fantasztikus, hogy ő szuper, hogy ő rendkívül tehetséges, gazdag, bármilyen pozitív tulajdonsággal rendelkezik, vagy akár mondjuk a ruházaton, a divaton keresztül akar kitűnni, akkor mintha a mélyén mindig ennek a fonákja lenne, és tulajdonképpen egy nagyon alacsony önértékelésről, egy nagyon alul értékelt önképpel rendelkező valakiről árulkodna mindez.
Hát amikor a társadalom elindul valamilyen irányba, akkor ez az a légkör, amiben érvényesülni kell. Tehát most, hogyha a barokkban lennénk, és neked lenne egy olyan szoknyád, amit mondjuk hathavi szoknyának neveznénk, az onnan kapta a nevét, hogy a 6 hónapos terhesek tudják már egy olyan abrony szoknyával elrejteni a pocakjukat. Aztán ennek megfelelően van 2 havi, 3 havi, meg 9 havi is, tehát így nevezték el ezeket. Tehát, hogyha egy társadalom azt mondja, hogy ez a normális öltözködés, akkor te azáltal leszel extravagáns, hogyha nem követed az ilyen abroncszoknyáknak a viselését. Tehát én azt állítom, hogy ezekben a korokban föl lehet fedezni a narcisztikusságot, de az embereknek alkalmazkodni kell ez a korszakhoz. És hogyha a mai világot nézed, akkor fogyasztói társadalomra le lehet mondani, hogy nagyon narcisztikus korban vagyunk, és ez az oka annak, hogy egyébként a narcisztikus emberek érvényesülnek. Már a patológiások is tudnak érvényesülni ebben a narcisztikus rendszerű korban, mert hogy ezt jutalmazza a társadalom. De hogy ez hogyan jutottunk idáig, azért érdemes ezeket a kultúrtörténeti vagy szociobiológiai gondolatokat fölvetni. Még egy utolsó dolog a szociobiológiával kapcsolatban, ugye mondtuk, hogy a nők döntik el, hogy milyen irányba indult el az emberi faj.
És mondtad te.
Mondtam én, igen. De gondolom, hogy ezt el tudod fogadni, mert te is mondtad, hogy mindig a nők döntenek.
És választanak, igen.
És a 10 éves fiúknak is tulajdonképpen el kell dönteniük, hogy ők miben jók. Hogy ők abban jók, hogy oda tudnak figyelni a másikra, és kellemes társalguk, és megbízhatók tudnak lenni, vagy pedig abban jók, hogy rendkívül vonzók, sok energiával rendelkeznek, és mindenkit le tudnak nyomni, és tulajdonképpen egy fiatal fiú ez körülbelül sejti, hogy milyen úton indulhat el, hogyha sikeres akar lenni a párkereső piacon. Az egyik egy ilyen csimpánz stratégia, tehát a csimpánzok azok eléggé agresszíven nyomulnak, a másik pedig egy bonobós stratégia, az egy másik faja a csimpánzoknak, ők pedig rendkívül kedvesek ott a hímek a nőstényekkel, és körbe udvarolják őket, és olyan aktív szexualitása csak az embereknek van még, mint a bonoboknak. Tehát ha leülsz valakivel először randin egy étteremben, egy ilyen vakrandin, és akkor, hogyha a férfi úgy viselkedik, hogy na, én mit rendelek, és mit tudom én, és csak utána adja át neked a lehetőséget, akkor ő egy csimpánz. Lehet egy vonzó csimpánz, mert hogy egy határozott tudja, mit akar, akkor ő egy narcisztikus karakter felé indul el. Nem biztos, hogy az lesz még, de akkor ez a férfi, akiről beszélünk, ahogy a pszichológus azt mondta, hogy minden férfi narcisztikus. De nincs igaza, mert vannak bonomó férfiak, akik kifejezetten körbe rajongják az adott hölgyet, és azt kérdik, hogy mit szeretnél lenni, mi, hogy lenne jó neked. Na most azért tegyük hozzá, hogy a patológiás narcisztikusok
Így kezdik,
mintha a bonomók lennék, de igazából csimpánzok. Szóval itt vannak ezek az udvarlási dolgok, a státuszszimbólumok az udvarlás körül, amikor valaki megteheti, akkor sportautót vesz magának, és minek? Nem csak magának körül, hogy neki van ilyen, hanem föltűnni akar egy nártisztikus. Tehát nem csak az öltözködésben, hanem a különböző tárgyaknak a birtoklásában ott lehet ez a magamutogatás. És hát a nőkben is benne van ez, hogy jó benyomást akarnak kelteni magukról. Mindenki jó benyomást akar magáról kelteni a közösségben, meg a képernyőn, meg a másik ember előtt. Úgyhogy a szociálpszichológia is foglalkozik ezzel a...
És ebben a férfiaknak is van részük, csak hogyha megfordítjuk, és ugye ránk hárítottad a felelősséget, mert a legelejétől kezdve, hogy mi döntöttünk, és mi választottuk, és mi irányítottunk titeket bizonyos irányba.
De abból egy intelligencia fejlődés lett.
Ez a fajta iránymutatás a részletekről is megtörténik, és amikor a nő ki akar tűnni, akkor ő is egyfajta megfeleléssel él felétek férfiak felé.
Abszolút. A férfiak nagyon a külsőségeket nézik, amikor választanak. Sokkal fontosabb nekik a külső. A nők azok, akik odafigyelnek a férfinak a belső tulajdonságaira, nagyobb kockázatot is vállalnak azzal, hogyha bonomót kerestek, de csimpánzot kaptak, aztán magukra maradnak a gyerekkel. Tehát sokkal nagyobb a kockázat. És ezért a párválasztás első időszakában gyakran megfigyelhetjük azt, hogy a nők nagyon bölcsen hallgatnak és beszéltetik a férfit. A későbbiekben ez meg szokott változni.
De... És még egyetlen egy dolgot mondj meg nekem, mielőtt lezárjuk ezt a mai beszélgetést, mert a legelső perctől kezdve érdekel, amikor felhoztad a barátod példáját a pszichológus nőnél, aki azt mondta, hogy hát minden férfi narcisztikus, és hogy eleve a barátod azzal a kérdéssel ment oda, hogy ő narcisztikusnak gondolja magát, és segítsen, hogy vajon ő tényleg az-e. A narcisztikus az egyáltalán fölteszi ilyen kérdést, észreveszi magán, hogy ő narcisztikus? Én azt gondolom ebből a kérdésből, hogy a barátod biztos, hogy nem narcisztikus, mert ez akkor föl sem merülne, ha az lenne.
Általában ez jó megközelítés, hogy aki ezt fölteszi magában, az már nem. Ahogy a borderline, akiben nincs öngyűlölet, az valószínűleg nem is borderline. Az a narcisztikus, amelyik észreveszi azt, hogy ő kellemetlen a környezete számára, mert nem tud odafigyelni néha úgy, ahogy a környezetére kéne, az igenis oda akar figyelni a környezetére, tehát általában nem narcisztikus, nem patológiás narcisztikus. De ettől még beleszaladhatnak olyan dolgokba, és lehet, hogy a barátom is beleszaladt már ilyen dolgokba, hogy amikor az intimitás fokozódik, akkor megváltozik a viselkedése, és nem tudja magát úgy kontrollálni, hogy szeretné. Ez a következő beszélgetésünkben mindenképpen egy alaptéma lesz, mert azt gondolom, hogy az én határok problémájáról kell majd legközelebb beszélnünk. Én befejezésül két dolgot szeretnék még mondani. Az egyik a politikai jellegű narcisztikusság, a másik pedig az, hogy már ilyen az emberi kapcsolatokban mi az, ami nagyon szívszorító tud lenni egy nem narcisztikus számára, amikor egy valóban patológiás narcisztikussal találkozik. A politikairól azt szeretném beidézni, amikor a Trumpot megválasztották először elnökké, és egy valóságshow műsorban a gyerekekkel, fiatalokkal, akik el vannak zárva, akkor a külvilágtól semmit nem tudnak róla, ők ott egymás életét figyelik, de a Big Brother bemondja, hogy tudjátok, hogy ki lett az Egyesült Államok elnöke? Uh-huh. És hát a Trump. És érdemes megnézni azokat az arcokat, hogy megvannak döbbenve ezen. És ez egy szociálpszichológiai jelenség. Ezek átlagos fiatalok. Ha kin lettek volna az amerikai társadalomban, 50-50%-ban lett volna közöttük Trump hívő és Trump ellenző. Azért, mert el voltak zárva, 100% tisztában volt azzal, hogy Trump egy narcisztikus szörnyeteg, és nem értették, hogy miért választhatnak meg egy ilyen embert az Egyesült Államok elnökének. Tehát ennyire fontos az a környezet, amiben élsz, hogyha el vagy tőle zárva, sokkal tisztában tudsz gondolkodni, mint hogyha sodródsz benne. Tehát ez a politikai része a dolognak, és a másik pedig, hogy mi az a szívszorító, amikor valaki egy narcisztikussal él együtt, hogy azt gondolja, hogy ha beteg leszek, akkor majd oda fog figyelni rám, akkor majd fog nekem egy tányér levest hozni, vagy főzteát, nem tudom én. Most most azért ilyen, mert túl sok problémája van, nagyon szorongató a külvilág számára, és ezért nem tud odafigyelni rám. És abból jön a szívszorító élmény, hogy amikor beteg leszel, akkor se fog tudni rád odafigyelni, akkor is azt fogja mondani, hogy na még csak ez hiányzott, hogy még veled is törődnöm kell. Nincs semmi empátia egy narcisztikusban, és aki pedig állandóan esélyt ad nekik újra és újra, azoknak állandóan szembesülnie kell azzal, hogy itt valami nagyobb probléma van a másikkal, amiért nem képes odafigyelni rám.
Na ezért is nagyon érdekes, egyébként is rengeteg mélysége van a patológiás narcizmusnak, úgyhogy mindenféleképpen szeretném, hogy szánnánk majd rá egy külön adást.
Na ezzel fogjuk folytatni, de nem tudtuk kihagyni, hogy a szociálpszichológia, a szociobiológia és egyáltalán az emberi fajnak a narcisztikus alaptermészetét nevettük volna végig egészen Trumpig.
De nagyon érdekes.
És aztán majd jön a patológia, amit mindannyian megszenvedünk. Köszönöm, Csilla.
Én is köszönöm,
Péter. Találkozunk legközelebb.
Raise a glass to turnings of the season.